a magyar társadalom fejében, és ez alól nem kivétel. A bíróság, a rendőrség, van egy hiedelem, hogy a gyereknek szüksége van az apjára. Ez egy nagyon erős berögződés, nagyon mélyről jön, nagyon nehéz felülírni, és egy kicsit azt látjuk, hogy nem így kimondva, de hogy nagyon sokszor ez megvalósul, hogy még ha esetleg látják is a bírók a beadott anyagokból, hogy ez egy veszélyeztető apa, sokszor például azt gondolják, hogy az apa haragja és agressziója az az anyára irányul. A gyerekek, mintha egy légüres térben ebből így ki lennének zárva, és azt gondolják, hogy ha az anyát kiveszik, akkor az apa nem lesz bántalmazó a gyerekekkel, mert hogy csak az anyára irányul a bántalmazása. Ez nyilván nem igaz.
Csak májusban 3 gyereknek kellett meghalnia, akik kényszerláthatáson voltak bántalmazó apjuknál. A Patent Egyesület jogsegélyszolgálatát pedig közben minden hónapban több tucat nő keresi meg, azzal, hogy a rendőrség és a bíróság asszisztál a partnerük által elkövetett bántalmazáshoz, például úgy, hogy az erőszakos apának kapcsolattartási jogot ad. Ha pedig az anya nem engedi a rettegő gyereket a bántalmazó apához, milliós bírságra számíthat. Köszöntöm Önöket! Ez a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal a kényszerláthatásról, a Fidesz-KDNP által elkaszált isztambuli egyezményről, végül pedig egy viszonylag új kezdeményezésről, a segítők hálózatáról is beszélgetni fogunk, a Patent és a NANE Egyesület szakértőivel, Debreceni Eszterrel, a Patent Egyesület jogászgyakornokával, és Les Krisztinával, a segítők hálózata szakmai koordinátorával. Most már több mint 2 éve, hogy elkaszálta az országgyűlés az isztambuli egyezményt. Egyik nagy kifogása az volt, hogy ugye benne van a gender szó, illetve hogy benne voltak a migránsok vagy menekültek. Ehhez képest viszont azt nem mondták, de hogy az isztambuli egyezmény, hogyha elfogadták volna, akkor bizonyos szintű intézményrendszer fejlesztést is kívánt, amit kötelező lett volna számon kérni a kormányon. Például sokkal több védett házas férőhelyet kellett volna létesíteni, hogyha jól tudom, akkor kb. 2-szer annyit még, mint amennyi van most. Mi van most a védett házakkal? Tehát, hogyha valaki felhívja az okitot, akkor el tudják helyezni azonnal.
Pontosan így van, hogy ezekbe a védett házakba jelenleg csak az okiton keresztül lehet bekerülni. Nekik van egy 24 órába hívható segély, egy ilyen krízisvonaluk, és hogyha valakit erőszak eset ér, és úgy érzi, hogy szeretne rögtön elmenekülni, akkor felhívja ezt a számot, és az okit különböző kérdések mentén felméri azt, hogy mennyire súlyos vészhelyzetben van a nő, aki telefonált, utána pedig keresnek számára és a gyerekei számára férőhelyet. Azt fontos megjegyezni, hogy jelenleg a védett házak és a családok átmeneti otthona szabályozása az a gyerekvédelmi törvény keretein belül történik. Tehát ezek úgy is lehetne mondani, hogy gyerekek után járó ellátás.
Tehát, hogyha valakinek nincsen gyereke, akkor mit csinál?
Védett ház függő, be lehet kerülni akár például várandósan is, de az mindenképpen igaz, hogy a mai rendszer nincsen felkészülve a gyerektelen nők ellátására. Tehát sokkal, sokkal komolyabb háló áll rendelkezésre azoknak a nőknek, akiknek vannak gyerekei. Felmérik azt, hogy a nő hány gyerekkel szeretne menekülni, akkor a szoba milyen intézményben van, arra is nagyon figyel az okit, hogy a lakóhelyétől messze menekítse a nőt, tehát hogy ne legyen könnyű megtalálni. És jelenleg nem minden esetben tud az okit az utazásban segíteni, tehát ezt így akár önkormányzat, polgármester, helyi családsegítő segítségével, akár önerőből meg kell oldani az eljutást. Megérkezik az áldozat a védettházba. Ezekben az intézményekben 6 hónapot lehet maradni. Utána van lehetőség elméletileg családok átmeneti otthonában elhelyezésre, néhány civil szervezetnek pedig vannak kiléptetőházai, akár oda is lehet felvételt nyerni. Nagyon-nagyon magasak a kritériumok. Ott 5 évet lehet maradni gyerekekkel. A védett házak rendszere az jelenlegi így működik ma Magyarországon. Az isztambuli egyezmény ajánlása szerint, ha jól tudom, Javicski Eszter, hogy egy országban 10 000 főnként kell, hogy egy férőhely legyen. Ez így nem annyira valósul meg Magyarországon, tehát valóban sokkal több férőhelyre lenne szükség. Valamint, amit mi mindig szeretünk jelezni, az az, hogy például a NANE Egyesület és a Patent Egyesület azt bátorítja, hogy a nőknek a kilépése nagyon-nagyon felkészült legyen. Megelőzze kockázatelemzésre. Tudjuk azt a statisztikákból, hogy az a kapcsolatból való kilépés utáni időszak a legveszélyesebb egy nőnek a számára. Tehát ott indul el egy bosszú hadjárat a nő ellen és a gyerekek ellen, ugye a pereskedés, és ezért nagyon fontos az, hogy a kilépés meg legyen tervezve, hogy készüljön rá, hogy a ruháit például elvigye egy biztonságos helyre, ahol fel tudja venni, hogy valaki tudjon róla. És ezek a kilépések általában nagyobb eséllyel végződnek sikerrel, hogy külön is tudnak maradni. Ezzel szemben a védett házas bekerülés az az előfeltétele, hogy egy nő nagyon hirtelen jöjjön el. Tehát, hogy hívja az okitot, az okit mondja, hogy rendben van, férőhely, induljon. És akkor dolgoztam egy ilyen intézményben, és sokszor láttuk azt például, hogy amit éppen össze tudott szedni egy-két bőrönbe, amit ugye nyilván utána a vonatra magukkal is tudnak vinni, és akkor nagyon megnehezíti például az, hogy marad a személyigazolvány például, és akkor utána a további bürokratikus intézkedés nagyon megnehezedik. Tehát, hogy ez így, ennek sajnos az elhelyezésnek így előfeltétele ez a nagyon hirtelen, gyors mozgás és döntés, ami hosszú távon nem mindig támogatja azt, hogy így ez a külön maradás a bántalmazótól hosszú távon is működjön. Mivel úgy említettem, hogy ezek gyerekvédelmi intézmények, ugye az EMMI-nek is van egy ajánlása, amiben már rögzítették, hogy ha valaki gyermeket persze nem is bántalmaz, hogyha a gyermek látja, hogy az édesanyját bántalmazzák, az is gyerekbántalmazásnak minősül. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekeket is biztonságba helyezzék, és ezek a védett házak ezt tudják nyújtani, hogy olyan környezetbe kerül az anya és a gyerekek minél hamarabb, ahol megszűnik a bántalmazás a környezetükben.
Hogyha már mondtad a gyerekeket, akkor mi van ezekkel a láthatásokkal, mi van akkor, amikor tényleg a szódon is azt lehetett olvasni, hogy volt nem tudom hány eljárás éppen érvényben a bántalmazó ellen, a gyereket elvileg védettségbe elvették, de mégsem volt felügyelt kapcsolattartás. Miért van szükség ezekre a kényszerláthatásokra, vagy miért így ítéli meg a bíróság?
Az isztambuli egyezmény egyébként erre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezést, hogy figyelembe kellene venni a korábban elkövetett erőszakot a láthatás, illetve a szülői felügyeleti jog iránti döntés során. Ezek az ügyek is mutatják, hogy ez sajnos Magyarországon jelenleg nem történik meg nagyon sok esetben, és ez ugye azért is nagyon nehéz, rengeteg ilyen érintett fordul hozzánk azzal az aggodalommal, hogy bántalmazó volt a volt partner, és láthatást itt ítélt meg a bíróság, ráadásul sokszor elviteleset, mert a felügyelet kapcsolattartás az úgy nézne ki, hogy a kapcsolattartás biztosító intézményben felügyelet mellett x órában találkozik a gyerek az apukával, viszont amikor meg ugye el is viheti, akkor a sokkal nagyobb veszélynek is teszi ki ilyen esetekben a gyerekeket. Nehéz helyzetben vannak a nők, akik hozzánk is fordulnak, mert azt érzik, hogy nem tudják megvédeni a gyereküket, mivel egyrészt bírság is jár, hogyha kapcsolattartást akadályozzák, de amit mi még látunk, és nagyon fontos kiemelni azt, hogyha sorozatosan úgymond akadályozza a kapcsolattartást, mert az anya nem akarja bántalmazónak kiszolgáltatni a gyereket, akitől egyébként sokszor a gyerek is fél. Idővel a bíróságok áthelyezhetik a bántalmazóhoz a gyereket, és akkor korlátozódik a szülői felügyeleti joga az édesanyának.
Két dolog van. Az egyik, hogy a gyerekvédelmi törvényben is benne van, hogy a gyereknek jár az, hogy kapcsolatot tartson a szülőjével. Mi azt látjuk, hogy a magyar társadalom fejében, és ez alól nem kivétel, a bíróság, a rendőrség, van egy hiedelem, hogy a gyereknek szüksége van az apjára. Ez egy nagyon erős berögződés, nagyon mélyről jön, nagyon nehéz felülírni, és egy kicsit azt látjuk, hogy nem így kimondva, de hogy nagyon sokszor ez megvalósul, hogy még ha esetleg látják is a bírók a beadott anyagokból, hogy ez egy veszélyeztető apa, sokszor például azt gondolják, hogy az apa haragja és agressziója az az anyára irányul. A gyerekek, mintha egy légüres térben ebből így ki lennének zárva, és azt gondolják, hogy ha az anyát kiveszik, akkor az apa nem lesz bántalmazó a gyerekekkel, mert hogy csak az anyára irányul a bántalmazása. Ez nyilván nem igaz. Ezeket a hiedelmeket, ezeket a nézeteket így összegyúrva szerintem megkapjuk egy kicsit erre a választ, hogy van ez a nagyon mély gondolat, hogy egy gyerek igenis legyen az apjával, hogy főleg fiúgyerekek esetén, hogy a fiúgyereknek legyen ott az apja, kell egy erős férfi kéz, egy nő egyedül nem tudja felnevelni. Lásson mintát, tehát, hogy vannak ilyen hiedelmeknek tudnám őket nevezni a legjobban, amiket nehéz felülírni, és ezek megjelennek a bírói döntésekben is.
Még azt is fontos szerintem lehetni, hogy ebben bújtatva ott van a nőknek a hibáztatása is, hogy az erőszaknak biztos volt valami oka, ami ugye megszűnik, hogyha már nem lesz együtt a két fél. Az oka az erőszaknak az az, hogy az erőszak elkövető úgy gondolja, hogy neki joga van erőszakot alkalmazni. Ebből indul ki az egész problémakör. Az isztambuli egyezmény például erre is reagál, azzal, hogy prevenciós foglalkozások, figyelemfelhívó kampányokat is tartalmaz, mint javasolt jó gyakorlat, ahol...
És szakembereknek is, tehát, hogy...
Igen, és szakembereknek
szóló képzés.
Így van, igen, az is az egy másik fontos téma itt, hogy az is egy sokszori kérdés, hogy hogyan kerülnek bele nők bántalmazó kapcsolatban, miért nem veszik időben észre, miért nem lépnek ki, ez egy nagyon... Sokat lehetne erről beszélni, én most csak egy elemet emelnék ki, hogy nagyon sokan nagyon jól tudnak manipulálni, és azért sem derül ki sokszor a környezet számára egyértelműen, hogy az adott férfi bántalmazó, mert otthon, amikor nem látja más, teljesen máshogy viselkedik, mint kívül. Azt azért hozzátenném, hogy azért nagyon sok nő jelzi a környezetének, hogy bántalmazás éri, szóval ezt ezzel együtt kell nézni, de tény és való, hogy nagyon meggyőzőek, jó kiállásúak szemben mondjuk egy több éven keresztül bántalmazott nőnek, akinek nyilván a bántalmazás folytán lehet, hogy harmarabb türelmét veszti, vagy összeszedetlen, meg fél, és nyilván egy jó kiállás teljesen más benyomást tehet mondjuk akár egy szociális szakember, rendőr vagy bíró előtt, aki nem rendelkezik azzal a tudással, hogy ezeket a jeleket értelmezze, mivel nem kapott olyan képzést, ami megfelelne az isztambuli egyezményben szabott kritériumoknak.
Ugye arra föl is nagyon büszke volt az igazságügyi miniszterünk, hogy áldozat segítő központokat létesített, és létesíteni is fog még a tervek szerint országszerte, de hogy ezek elvileg konganak az ürességtől, mert hogy nem igazán a családon belüli bántalmazás áldozatainak tudnak segíteni ezekkel, mi van?
Mi is így látjuk a zavart sok érintettnél is, akik gyakran bizalommal fordulnak ezekhez az intézményekhez, aztán nem pont azt kapják, amire szükségük lett volna, vagy amire számítanak. Azt tudni kell az áldozatsegítő központokról, hogy minden bűncselekmény áldozatának nyújtanak segítséget.
Tehát, szóval, hogyha valakit kiraboltak...
Így nem... van bizonyos szintű jogi, meg pszichológiai segítségnyújtás is. Az a speciális tudás, ami a nők elleni erőszak bűncselekményekre vonatkozik, és az ő áldozatai segítésére az ott kifejezetten nem jelenik meg nagy hangsúllyal.
Ugye vagytok ti civilek, és hogy létrehoztatok egy segítők hálózatát, ez micsoda? A patent meg a NANE együtt.
A segítők hálózata igazából egy olyan igényből indult ki, hogy ugye van a NANE-nak a lelki segélyvonala, és van a Patent Egyesületnek a jogsegélyvonala, és észrevettük, hogy van egy kis rés a kettő között, hogy vannak olyan nők elleni erőszaktípusok, amikor például nincsen szükség egy hosszabb jogi beszélgetésre, vagy nem feltétlenül csak lelki segélybeszélgetésekre van szükség, hanem nagyon rövid, gyakorlati választigénylő kérdések felmerülnek. Hogyha például elképzeljük azt a helyzetet, hogy egy nő elment egy randira, ahol valamit beletettek az italába, feltehetőleg erőszak érte őt, és másnap reggel felébred, és akkor merre indul? Hogy oké, rendőrségre szeretnék menni, mert szeretnék feljelentést tenni. Melyik rendőrségre? Mit jelent az, hogy feljelentést tenni? Hogyan fogom én ezt igazolni? Nőgyógyász? Milyen nőgyógyász? A segítők hálózatával az volt a célunk, hogy jelenleg olyan önkéntesekkel dolgozunk, laikus önkéntesekkel, akik egy képzésen vettek részt, hogy ezeket a nagyon gyakorlati válaszokat igénylő kérdéseket meg tudják válaszolni. És azt is így észrevettük, hogy az interneten, ha bár rengeteg információ megtalálható, nagyon nehezen hozzáférhető, nagyon nehezen értelmezhető, és azt is szeretnénk, hogy az önkénteseink ilyen az adott nő, az adott érintett konkrét helyzetére próbáljon megválaszthatni a birtokában lévő tudás segítségével. Úgy kezdtük a projektet, hogy telefonos segítséget nyújtottak az önkéntesek, tehát az érintette jelezte, hogy mibe szeretne segítséget kérni egy igénylőlapon, és akkor az önkéntesek felkeresték őt, és akkor egy fél-egy órás beszélgetés alatt megbeszélték. Olyasmi esetekre szeretnénk, hogy specializálódjon a segítők hálózata, mint például zaklatás. Például egy nő elment egy randira egy férfivel, aki utána elkezdett odajárni a munkahelyére, hívásokkal, SMS-ekkel, e-mailekkel zaklatni őt, üzenetet írt a munkatársainak, tehát hogy így teljesen belemászott az életterébe, és zaklatta, és mit lehet tenni, merre lehet fordulni. Posztszuportum esetén, hogyha például valaki, egy nő azt tapasztalja, hogy az ex-e, vagy bárki hozzájutott olyan képekhez róla, a mesztelen képekhez róla, amihez ő nem adta az engedélyét, akkor mit lehet tenni, és hasonló ilyen a nők elleni erőszak spektrumán lévő mindenféle esetben szeretne a hálózat segítséget adni. A segítők hálózatának a fő célja az, hogy segítse a nőket az informált döntéshozatalba. Tehát abszolút nem az a cél, hogy egy nő felhív, és akkor az önkéntesek azt mondják neki, hogy oké, akkor ezt csináld, ide menj, hanem hogy elmondják neki, hogy itt ezt lehet tudni, ez a reakció feltételezhető, ez szokott előfordulni a mi tapasztalataink szerint, tehát hogy megkapjon minden információt ahhoz, hogy utána el tudja dönteni, hogy oké, szeretnék feljelentést tenni, vagy nem szeretnék, vagy ez lenne a jó irány számomra, vagy egy másik. Ilyen típusú szolgáltatás a segítők hálózata.
Az olvasóink közül sokan szoktak hámorogni, hogy miért mindig nők elleni erőszakról beszélgetünk, amikor családon belüli bántalmazásról beszélgetünk, de hogy azért Magyarország még mindig egy inkább ilyen patriarchális társadalom, nem? Tehát, hogy a nő azok, akik inkább bántalmazottabbak, vagy bántalmazottak, tehát 95%-ban. Hogy...
Ha megint utalnék az isztambuli egyezményre, ami ugye tartalmazza azt is, hogy legyen kötelező az adatgyűjtés ebben a témakörben.
Nem.
Szóval a legutóbbi átfogó reprezentatív kutatás azt az Európai Alapjogi Ügynökség készítette egyébként az egész Európai Unióra kivetítve, de ez 2014-ben jelent meg. Már folyamatban van ennek a friss adatokat tartalmazó verziója, aminek az adatgyűjtését, illetve az abban való részvételétől Magyarország jelezte, hogy tartózkodni kíván.
Miért különben ezt megindokolták?
Erről pontos részleteket nem tudok most mondani, de ha valamiről nincsen adat, akkor könnyű azt mondani, hogy ez nem probléma. És hát mi is szeretnénk, hogyha erről lenne nagyon sok adat, amivel tudnánk jól dolgozni. Ugye hivatkoztam már a korábbi kutatásra, az szerint a mai lakosság számarányokra vetítve körülbelül 226 ezer nő élhet jelenleg bántalmazó kapcsolatban, ami egy borzasztó nagy szám.
És ugye ez csak latencián.
Igen, a latenciáról még nem is beszéltünk, ez nagyon fontos.
És az is nagyon fontos, szerintem, amit mondtál, hogy abszolút patriarchális berendezkedésű társadalomban élünk, és amit a szervezeteinknél látunk, az, hogy elsőpről túlnyomó többségben vannak a női áldozatok.
De hozzátok, amely fordulhatnak férfiak is, hogyha úgy van? Tehát, hogy férfi bántalmazottak, vagy áldozatok?
Hát mi mindenkinek segítünk.
Persze, igen. Hogy alapvetően azt nagyon fontos látni szerintem, hogy amit az Eszter is mondott, hogy az erőszak egy döntés, és ezt hatalmi viszonyban fontos, nagyon fontos vizsgálni, hogy a családon belüli erőszak az azt jelenti, hogy egy családban élőknél, akinél többlet hatalom van, az azzal visszaél. És általában a számok szerint az esetek 95%-ában, akinél a kevesebb hatalom van, az a nők és a gyerekek. És ő rájuk irányul az erőszak.
Szerintem az is nagyon fontos lehetni, hogy egy jól működő áldozatvédelem nyilván minden áldozatnak segít. Szóval, hogyha jó minőségű, széles elérésű képzésekben szakemberek kiképződnek arra, hogy a bántalmazás jeleit hogy ismerjék fel jól, akkor arra is képesek lesznek, hogy kiszűrjék azokat a kis százalékú eseteket, ahol esetleg a férfi a bántalmazott, vagy más szituációról lenne szó. Szóval ez nem csak egy irányba működik a képzés, hanem egy jó képzés az eszközöket ad a szakembereknek arra, hogy helyesen és helyén és kontextusban értelmezzék azt, amit látnak.
Kicsit visszatérve a segítők hálózatára, az ilyen utcai beszólogatásokkal is megkereshetnek-e titeket például. Ez mennyire elfogadott már itthon, már mint az, hogy ilyet sem csinálunk, vagy még mennyire az elején tartunk? Tehát, hogy a MeToo-nak mennyire volt hatása itt Magyarországon például ilyen szinten?
Igen, megkereshetnek ezzel abszolút, és nagyon-nagyon örülnénk, hogyha minél többen megkeresnének, mert az azt jelenteni, hogy ez beazonosítható. A catcalling például az a nők elleni erőszak skáláján szerepel. Az ugyanúgy egy hatalmi visszaélése, hatalmadnak a fitoktatása, hogy te megteheted, hogy utána szólsz valakinek, mert te úgy döntöttél. Alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon az út elején járunk ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon nehéz üzenet, én úgy veszem észre, nagyon nehéz ezt az üzenetet átvinni, hogyha te utána szólsz valakinek, az azt jelenti, hogy őt te tárgyasítod. Te azt gondolod, hogy te följebb vagy nálam, mert megjegyzést tehetsz a külsejére. Nem hiszem, hogy ez egy nagyon széles körbe támogatott mondat Magyarországon.
Hogyan vehetik fel veletek a kapcsolatot?
Igen, Annana Egyesülettel. Annana Egyesületnek van egy ingyenesen hívható telefonszáma, ügyeleti időben lehet őket hívni. A Patent Egyesületnek szintén van egy ingyenesen hívható telefonszáma, és heti 2 ügyeleti alkalom. A segítők hálózatát pedig jelenleg egy interneten elérhető igénylő lapon keresztül lehet megkeresni, és ott fordítva működik, hogy ott a nők, az érintettek kitöltik az igénylő lapot, és az önkéntesek keresik meg őket.
Civilként ugye harcoltok azért, hogy valahogy megvédjétek a bántalmazástól a nőket és gyermekeket, vagy mondjuk a férfiakat, de hogyha közben folyamatosan ilyen ellenszél van, mint például az isztambuli egyezménynek is az elkaszállása, akkor hogyan bírjátok ezt tovább csinálni? Nyilván nagyon nagy igény van rá, mert hogy állami szinten ugye egyre kevesebb a segítség, ezt látják az áldozatok, de hogy ti hogyan tudtok ebből építkezni, miközben ugye azt hallottam, és akkor ez már lehet ugye második kérdés, hogy egy jó 160 oldalas tanulmányt annak idején a nőjogi szervezetekkel közösen Varga Juditék kidolgoztak, csak hogy az még nem lett bevezetve.
Családjogi civil munkacsoportról lehetett szó, a civil szervezetek képviselői ülnek, köztük a NANE és a Patent is részt vesz ebben, és valóban volt egy nagyon hosszú anyag, amit a két szervezet közösen készített, és azt be is nyújtottuk, és sajnos azt látjuk, hogy ezekre nem érkezett semmilyen reakció, hogy ebből bármit is beszeretnének vezetni ezekből a javaslatokból. Azért nehéz, mert nem kell feltalálni a spanyol viaszt igazából, szóval van nagyon sok külföldi jó gyakorlat.
Amit nem vezetnek be itthon.
Igen, vagy így megfontolásra sem kerül, vagy felmérésre sem kerül, hogy egyáltalán mi az, ami itt nálunk működhetne. Például egy ilyen nagyon egyszerű pontja az isztambuli egyezménynek is a kötelező kockázatelemzés, amivel mondjuk egy bántalmazó kapcsolatnak a veszélyessége felmérhető lenne. Erről a NANE Egyesületnek is van szakmai anyaga, igazából elérhető online, ingyenesen bárki által, és ez már nagyon sokat segítene abban, hogy megelőzhetőek legyenek azok az esetek, amiket aztán a hírekben is olvasunk, illetve biztonsági terv készítése az érintetteknek abban, hogy a biztonságuk biztosított legyen, és ez például egy nagyon kicsi dolog, így érdemben pénz sem kell hozzá, hogy megcsinálják, szóval még, hogyha nagyon akarnának valamire hivatkozni, erre sem feltétlenül lehetne, de ezt nem látjuk elterjedve a gyakorlatban.
Sok esetben érezzük azt, hogy kicsit az állam feladatát végezzük, kicsi civil szervezetként nagyon nehéz az állam feladatát ellátni, lehetetlen igazából.
Köszönöm figyelmüket, a Szabad Európa podcastját hallhatták, amiben Debreceni Eszterrel, a Patent Egyesület jogászgyakornokával és Les Krisztinával, a Segítők Hálózata szakmai koordinátorával beszélgetett Jakab Apolyinó.